Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.
És ezúttal Nagy Viktornak köszönjük szépen, hogy ellátogatott ismét hozzánk, a Digisport kommentátoráról és műsorvezetőjéről beszélünk.
Köszönöm szépen.
Melyik?
Hát, inkább kommentátor, de reméljük, hogy talán a jövőben inkább műsorvezető és kommentátor, de most jó volt a sorrend.
Na hát természetesen most az utóbbi hetekben megfeledkeztünk arról a kérdésről, vagy arról a kvíz kérdésről, ami általában itt a műsor elején el szokott hangozni. Most én fölteszek nektek egyet, mert ugye azzal, hogy elmarad az aranylabda idén, azzal teljesen tét nélkül mondhatunk egy hármas sorrendet. Én segítek, mert én gondolkoztam azon, hogy melyik az a három játék, aki ebben a szezonban leginkább megérdemelné. Én azt mondom, hogy Lewandowski, De Bruyne és Benzema.
Lewandowskinál azt éreztem, hogy meg lesz az egyesség. Utána eldőlt, hogy nem. Nekem Mané ott van a háromban, de Lewandowski egyértelmű. Harmadikra Benzema? Hát, De Bruyne. Talán nekem inkább az a trió.
Érdekes, hogy én nem is gondolkoztam rá, hogy amikor hogy hallottam ezt a hírt, akkor úgy azért volt bennem szomorúság, meg igazából értetlenség, hogy most ez miért jó, vagy tehát ezek a futballisták még inkább megérdemelnék szerintem akkor, hogyha egy ilyen szezont már le tudnak, és még hajlandóak voltak ilyen körülmények között is játszani, tehát hogy miért ne ismerjük el a teljesítményüket, vagy miért? Tehát...
Valahol egyetértek, de amikor ezen gondolkoztam, akkor végig az volt, ugyanez volt bennem, és utána egyetlen egy ugrott be, hogy gyakorlatilag kihagyod a francia bajnokságban játszókat, még hogyha az nem is egy nagy piac, nem egy nagy merítés, de hogy én is mikor gondolkoztam a legjobbakon, akkor eszembe nem jutott mondjuk Mbappé. De nyilván azért nem láttuk például játszani három hónapja. Hát kiesett nyilván, a fejünkből, igen. A Pixisből, nincsenek számai.
Nyilván összefüggésben van azzal, hogy egy francia újságnak a szavazásáról van szó.
Gyakorlatilag az egyetlen indok, szerintem.
Hát az egyetlen nem hivatalos indok. Ugye a hivatalos indoklásban ez nem szerepelt, nekem kicsit ez az indoklás az álságos, hogy a tudósítók nem tudták ugyanolyan behatóan figyelni a bajnokságokat. Hát, mert miért?
Otthon voltak, és a karantén alatt nem tudtak meccset nézni.
Elfelejtették, hogy ki a jó futballista, és ki nem. Tehát, hogy ez szerintem marhaság, devalválja a díjat, még inkább, hogyha eddig az nem értéktelenedett volna el magától, és szerintem komoly presztízsveszteség. Meg egyébként arról nem is beszélve, hogy ebben amúgy is az elmúlt években milyen marketing lehetőségek voltak, szerintem ezt kár nem kiaknázni.
Egy nagyon picit nem akarok, tudom, van egy Viktor a világon, aki kicsit szereti az összeesküvés elméleteket, és talán a kollégám, nem akarom őt idézni, de hogy volt egy olyan gondolatom is, egy nagyon pici ördög hátul, hogy most, amikor a háromban sem Ronaldo, sem Messi nem lehetne benne, akkor most valahogy nem olyan fontos, hogy ezt átadjuk.
Igen, ugyanakkor meg ugye pont Benzemát említve, volt egy Real Madrid játékos, aki ráadásul még francia is, aki szerintem arra esélyes lett volna, hogy a top 3-ban ott legyen, de hát mondjuk Benzema sem egy népi hős Franciaországban, amennyire
hát,
tudom.
Ajaj.
Úgyhogy akár egyébként ebben lehet valami igazság, hogy azok, akik egyébként kijöhettek volna, azok mondjuk a franc futball számára nem eléggé piacképesek.
Igen, én ezt 100%-ban adom.
No, a mai műsorban is szeretnénk megköszönni a mancave.hu-nak a támogatást. Ugye már beszéltünk róla az elmúlt hetekben is, hogy mivel foglalkozik ez a cég. Hogyha bárki gondolkozik azon, hogy esetleg építkezne, vagy átépítene szobát, akkor érdemes megkeresni őket. Mancave.hu az oldal, és hogyha a teljes terjedelemre hivatkoztok, az mindenkinek jó, nekünk is, mert hogy természetesen a támogatást is ennek köszönhetjük. Jó a mancave.hu-nak, illetve jó annak is, aki jelentkezik, mert hogy kedvezményt kap, hogyha teljes terjedelemre hivatkozik már a zárából.
Igen, csak a lényeg ez, hogy mindenképpen el kell mondanunk elő kapcsolatban, hogy a menkév is önmagában ugye férfi barlangot jelent, és már viccelődtünk azon, hogy mi minden félével tudnak kedveskedni azoknak, akik tényleg valamilyen nem is kifejezetten csak mondjuk sporttémájú tematikus szobát akarnak összehozni, hiszen nem meséltük még ezt az afrikai maszkos sztorit, hogy ugye egy más jellegű megrendeléssel kapcsolatban, csak hogy mennyire nem ismernek Lacék, ugye tényleg lehetetlen, ugye szüksége volt eredeti afrikai maszkokra egyszer egy megrendelésnek a teljesítéséhez, és hát ugye ezekkel az a vicc, hogy nem nagyon lehet őket kihozni, még csak a kontinensről sem, hiszen ugye ilyen tényleg muzális értékekről beszélünk.
És megtörtént.
Hát de úgy oldott az óriási a sztori. Talált egy még az 1900-as évek elején elárverezett nagyobb tételű lerakatot, amit akkor még ugye valahogy megoldották, hogy kihozzák Afrikából, és aztán ebből sikerült megoldani azt, ezt megszerezve, hogy eredeti, tényleg autentikus afrikai törzsi maszkokat tudjon hozni egy, hát nem ilyen jellegű megrendelés, azt hiszem valamilyen kiállításhoz volt szükség ezekre a maszkokra. Úgyhogy ezt is megoldotta, hogy innen kezdve tényleg azt, hogy mondjuk szerezzen egy aláírt messzi, mert ezt már nem is akkora kihívás a számára, mert
így nem szokott foglalkozni.
Igen, ugye, hogyha nem titok, akkor ti rövidesen majd építkezni fogtok, úgyhogy akár...
Ja, akár azt hiszem, hogy messzivel akarsz valamit mondani, de igen, igen.
De például, hogyha nem csak kifejezetten mondjuk ilyen meccsnéző szobát szeretem, mondjuk egy poker szobát, vagy dárt szobát, akkor szintén szerintem lehet beszélni a
cégekkel. Igen, szóval érdeklődni mindenképpen érdemes, és megjelölni a teljes terjedelmet is az érdeklődésben, akár tárgyban, amikor az e-mailt írjátok. Erről az ajánlatkérésről, vagy arról, hogy egyáltalán milyen ötletek merülhetnek föl. Na de akkor, hogyha már itt Messi szóba került, akkor szerintem induljunk Spanyolországból. Bajnok a Real Madrid, amikor legutóbb teljes terjedelmet készítettünk, akkor még csak valószínű volt, hogy az lesz. És én oda mennék vissza, akkor, amikor arról beszélünk, hogy megszerezte a bajnoki címet a Real Madrid, hogy volt egy olyan pillanata a szezonnak, amikor José Mourinho csak azért nem lett a Real Madrid edzője, mert elhappolta a Tottenham a Madrid elől. És ez...
Nem biztos, hogy a játék nagyon más lett volna egyébként.
Igen,
csak a hangulat csak,
hogy tehát erre a pillanatra, illetve arra emlékeztek, amikor a Galatasaray ellen úgy készült a Real Madrid, hogy kieshet a bajnokok ligája csoportjából?
Hát ez a sötét múlt talán, így mondhatjuk a Real Madrid esetében.
Csak szerintem ez így nagyon hamar elfelejtődött, egyrészt mert rohadt régen volt.
Mert így van, azóta, de egyébként ez a karanténos dolog, meg ez a világleállás is olyan, hogy minden, ami előtte volt, az olyan, mintha egy másfél évvel ezelőtt hát történt igen. volna. Tehát, hogy egyébként ebben tényleg van valami, hogy nagyon rég volt. Valahogy, ugye azt mondtad, hogy meddig menjünk vissza, én valahogy az újraindulást érzem még egy fontos pontnak, mert onnantól, ugye az előbb azt mondtad még, hogy mikor legutóbb beszéltetek, csak valószínű volt, valahogy amióta újra kezdődött a spanyol bajnokság, most korlátozódjunk oda, azóta nincs abban kérdés szerintem, hogy a Real Madrid bajnok lesz-e vagy sem. Hogy ezt mennyire kötjük össze a Barcelonával, szerintem 100%-ban egyébként. Azon túl, hogy a Real Madrid nagyon jó, itt ugye bejött párosnak az, hogy a Barcelona viszont egészen pocsék volt itt az újraindulás óta, de persze nem akarom az érdemeket csökkenteni, tényleg félreértés ne essék, csak azt mondom, hogy itt ez a kettős együttállás, ez nagyon hamar eldöntötte, hogy szerintem nem lehet más, mint Real bajnoki cím.
Igen, itt annyiban maradnék még a Real Madridnál, hogy sok fontos döntést hozott Zidane, például ugye ahogyan mondjuk kezelte James Rodriguez-t meg Gareth Bale-t, az akár még, hogyha mondjuk az ő szempontjukból nézzük, akkor kifogásolható is lenne. Bár én azt gondolom, hogy az esélyt azért, ha nem is sokszor, de megadta nekik, és ezzel nem feltétlenül tudtak élni. Azzal súlyosbítva ezt a szezont, hogy ugye Eden Hazard felnőtt pályafutása legrosszabb szezonját futotta, számok alapján is, meg hát a bokasérülések miatt is ez elmondható. De ettől függetlenül is nagyon bátor döntésekkel tudott eljutni Zidane oda, ahol jelen pillanatban van a Real Madrid. De mégis arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek mikor került a helyére az utolsó mozaik, vagy mitől lett ez annyira jó itt az újraindulás után, hogy szerintem tök jól fogalmaztad meg, Viktor, hogy az volt az ember érzése, hogy ezt nem veszítheti el a Real Madrid, de mitől alakult ez így?
Csapat lett belőlük.
De ugyanezt akartam mondani. Igen, hogy nekem, és bocsánat, tudom, hogy nem hozzuk ide a Barcelonát, de nekem van egy nagyon nagy párhuzam most, és különbség a két csapat között, hogy míg régen azt néztük, hogy a Real Madrid hozza a drága játékosokat, és nem csapat, és a Barcelona az utánpótlásból mondjuk építkezik, de nyilván az nem minden évben adott, hogy te olyan játékosokat hozz fel, akik megütik a szintet. Addig most azt érzem, még hogyha ez az utánpótlás dolog annyira nem is biztos, hogy igaz a Reálra, mert veszik a fiatal tehetségeket, nem kinevelik, de ettől most tekintsünk el. Most ott tartunk, hogy a Real Madrid csapatként funkcionál, volt ez az Hazard igazolás, de ugye már bejelentették, hogy nyáron nem terveznek nagy nevet hozni, és most ők a csapat, és a Barcelona a nagy bevásárló fél. Tehát nekem van egy csere a két csapat között felfogásban.
Ez igazából egy régen volt a zajló folyamat, és már látszottak ennek ugye elején, beszélgettünk erről már korábban is, ugye Zidánnak az első regnálás alkalmával is, tehát azzal, hogy egészen bátran mert nyúlni azokhoz a játékosokhoz, és itt tényleg lehetne sorolni akár Lucas Vázquez-t, akár Asensiót, és még azért voltak, Casemiro ugye nem saját nevelés ilyen szempontból, de ez ugyanígy benne van, hogy őt se gondolták fontos játékosnak egészen addig, amíg Zidane meg nem érkezett. Ő is kellett annak idején ahhoz, hogy ebből tényleg csapat tudjon lenni, és most abszolút erre épített, és ugye pontosan az is, amit említettél, akár James Rodriguez-zel, akár különösen Bélel kapcsolatban. Bél alaposan megmutatta szerintem azért itt az utóbbi hetekben, hogy miért nem számol vele Zidane, és hogy miért nem tud úgy csapatként működni ez a csapat, hogyha ő is ott van a környékén.
Viszont a maszkkal nagyon jól játszik a kis padon, ahogy ő, hogy szemellenző is tud belőle lenni, meg ilyen Batman, úgyhogy nem kellemetlen.
Valami golfra utalás kellett volna még a maszkjára, hogy ez tökéletesen működjön. Ezt egyébként nem is tudom tényleg hová tenni. Tehát, hogy...
És most azt olvastam, hogy nem tervez menni. Gondolom, elgolfozgat.
De van ő ott tényleg, te figyelj, most érted, hová menjen. Vagy...
Hát azt azért tegyük hozzá, hogy ez a koronavírus által teremtett helyzet, ez komoly csapda lehet olyan játékosoknak, akik egyébként nagy értékűek, és mondjuk nem feltétlenül tartanak igényt rájuk a csapatukban, vagy esetleg mondjuk tovább lépni szeretnének, mert majd itt esetleg a Láció kapcsán Milinkovic-Savicsról is beszélhetünk, akit ugye már elmondták Lotitaik, hogy 100 millió alatt nem hajlandóak elengedni, és nyilván ebben a helyzetben, ebben a kicsit megváltozott piaci helyzetben nem lesz olyan csapat, amelyik 100 milliót adna érte. Míg hogyha mondjuk a leállás előtti állapotot nézzük, akkor azért elképzelhető lett volna valami ilyen jellegű ajánlat. Ugyanez van egyébként szerintem Hamesszel, Béllel, és hát most ezártól nyilván nem akarnak még szabadulni. Itt ezen a vonalon maradva tényleg csak még egy dolog, hogy azért azt nagyon kevesen gondolták volna a szezon előtt, hogy akkor, amikor itt a szezon végén a Real Madrid bajnoki címéről beszélünk, akkor olyanokat kell megemlíteni, hogy El Clásicón Mariano Díaz rugott gólt, Fede Valverde volt a mezőny legjobbja többször, tehát hogy ezekre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy Zidane megmerte lépni ezeket az egyébként nem feltétlenül népszerű lépéseket, mert a Real Madrid azért most már nagyon-nagyon hosszú évek óta nagyjából Perez érájában általában azzal tűnik ki a többi csapat körül, hogy nem feltétlenül ezeknek a fiataloknak a beépítésével lesz jó csapat.
Közben egy macska is megjelent itt a háttérben. A fekete macska balról jobbra, az jelent valamit?
Én már nem tudom.
Na jó, mindegy, bocsánat. És ez szimpatikus. Tehát, hogy szerintem még ez a fontos, és nyilván amikor megjött Zidane, akkor tényleg, ahogy Ádi, te is mondtad, hogy ez ki is jelentette, hogy ő akar támaszkodni fiatalokra, és Fede Valverde ennek gyakorlatilag most a legjobb példája. És tehát Barcelona ellen mekkorákat játszott tényleg itt a szezonban. Úgyhogy szerintem ez is egy fontos változás a Reálnál, hogy szimpatikus, amit látunk.
De ez mondjuk hosszú távú stratégia lehet?
Szerintem igen, mert mondom, tehát ennek a jelei egyértelműen láthatóak voltak már akkor is, amikor Zidane-t először kinevezték, és ő nagyon szívesen nyúlt, tényleg, tehát szívesen használta az egész keretét, tehát hogy a lehetőséget tényleg mindenki megkapta nála, és tehát azt látja rajta az ember, hogy az első olyan edző, akivel Florentino Perez tényleg nem is az hajlandó beszélni, hallgat rá, tehát hogy nem az, hogy már pedig én csak azért is szétbombázom itt a morált az öltözőben, hogy akkor most idehozok valakit, nem tudom, 100 millióért.
Hát most nagyjából egyébként ezt kifejezte, ezt a szándékát, Perez, hogy most nem lesz nagy igazolás ebben a szezonban. Ez is egy kicsit annak a helyzetnek köszönhető.
Igen, de kit igazolnátok egyébként? Tehát, hogy egy ilyen helyzetben megváltozott piaci helyzet, ki az, akire azt mondod,
azért tudnék, tehát Manét nyilván el tudnám képzelni, De Bruyne-t el tudnám képzelni Real Madridban, hogyha már csak itt az előbb említettekről beszélünk. Tehát egy pályája csúcsán lévő támadójátékos, az mindig potenciális Real célpont volt az elmúlt években. Tehát, hogy most is lehetne találni olyat, aki ennek a kritériumnak megfelel. Érdekes lenne megnézni Salah játékát esetleg a Real Madridben.
Tehát Mbappé nyilván, aki állandóan felmerül, de azért ő
igen,
még...
Igen, de őt jövőre mondják nagyon, hogy majd a következő nyár lesz a nagy áttörés. Jó, igen, nem gondoltam végig, mielőtt feltettem a kérdést, de persze tényleg lehetne, csak hogy...
Jó, megint a Real Madridben tényleg ez a vicc, hogy tehát a képzelet szab határtanak, hogy ki az, akit el tudsz képzelni igen, náluk,
aztán... Igen, évről évre felvetődik. Hát most Benzema úgy néz ki, hogy megoldja egyelőre még, akár hány éves is. De igen, szóval lehetne mindenhova Koulibalyt a védelembe.
Hát igen, csak nem tudom, például szerintetek lesz 100 millió fölötti igazolás majd most nyáron?
Vagy hát ez az Osimhen deal, ez azért hát ez arra 80, enged 80. következtetni. Igen, de hát ez a Napoli, meg
Havertzet is azért nagyjából ebbe a kategóriába tagság, aztán mi lesz belőle pontosan, az megint egy másik kérdés.
80-90 között valami ugye, valahogy
így. Azért Chelsea sem fizetett keveset a két új játékosáért, szóval nem tudom, azt gondolom, hogy nem.
Szerintem sem.
De, De nem leszünk tőle messze.
Sancho lesz izgi szerintem ilyen szempontból, ha megy.
Hát ő 120-os kéne, hogy legyen.
De olyan brutális számokat írnak, hogy azt nem tudom elképzelni, hogy ilyen 155 millió fontot
angol,
adja.
Most biztos ez, nem.
Ez azért nagyon-nagyon komoly értéknövelő tényező. Na, beszéljünk azért még a Barcelonáról mindenképpen. Itt az egy érdekes dolog, meg az egy érdekes kérdés szerintem, hogy a Napoli elleni Bajnokok Ligája meccsnek ki készíthet, ilyennel megy neki a Barca?
Ez jó, hát szerintem igen egyébként.
Szerintem is.
De azt mondom, hogy ez jó-e vagy sem.
Igen, látni most így, hogy egymás mellett ülünk, így gyakorlatilag a gondolatok
át az információk az
cserélgetjük a gondolatainkat.
Arrébb ülök egy kicsit.
Vagy én ülök át, és akkor veled mondjuk ugyanazt. Ugyanez van a fejemben, hogy szerintem igen, de hogy ez jó lesz-e a Barcelonának, így, hogy én már nem tudom eldönteni, hogy hol van lobby érdek, melyik döntés mögött áll, hátsó szándék, valószínűleg az összes mögött egyébként.
Erről beszéltünk annak idején is, amikor ugye Valverdét elküldték, hogy tehát most pont ugyanezt vele nélkül le tudták volna hozni, azt, hogy milyen hangulatban, vagy mi lett volna az öltözőben, most megint egy másik kérdés. Jó, de mondjuk legalább megpróbálták, tehát most ezt is hozzátehetjük. Bajnokok Ligája, főleg ebben a formátumban aztán megint egy másik kérdés, és miért nem jöhetnének ki ebből jól egyébként?
Hát szerintem azon az ágon nem tudnak kijönni jól. Tehát a következő körben ugye a Bayern München lehetne az ellenfelük, de én azért nagyon tartom azt, hogy ez a Napoli, ez, hogyha mondjuk így marad, ez a Gattuso csapat, igen, amelyik egyébként már annyit passzol meccsenként, hogy a Barcelonánál többet, meg ilyenek. Tehát, hogy simán el tudom képzelni, hogy innen a Napoli fog tovább jutni, és akkor nem a Bayernben kell gondolkozni, hanem abban, hogy gyakorlatilag Lisszabonig már el sem kell utazni.
Hát ez, amiről beszéltek egyébként a Napoli kapcsán, hogy azért ott a játékosok nincsenek annyira hozzászokva a 100 000-es Camp Nou-hoz, meg ahhoz a hangulathoz, ami ott fogadja, ezt nyilván kivettük a rendszerből, úgyhogy ott lesz a 100 000-es Camp Nou, csak nem telt házasan, és ez biztos, hogy azért egy komoly tényező lehet akár ebben a párharcban is, tehát hogy valószínűleg azért itt az kerül előtérbe ezen a Bajnokok Ligája meg Európa Liga minitornán, hogy melyik csapatban vannak a mentálisan erősebb, jobb versenyző típusok, és mondjuk kik tudják úgy időzíteni. Tehát én azt gondolom, hogy ott sokkal inkább a pillanatnyi minőség lesz a döntő, mint egyéb tényezők, amikor a Liverpool megfordította az előző szezonban a Barcelona elleni párharcot, ott nagyon kellett az Anfield, nagyon kellettek a nézők, ezt szerintem ilyen laboratóriumi körülmények között nem lehetne most megcsinálni.
Az eldőlt már, hogy lesznek-e nézők majd Portugáliában, vagy nem?
Én úgy tudom, hogy nem.
Úgy voltak vele, hogy ameddig lehet, nyilván lehető legkésőbb akarják ezt a döntést meghozni, de ugye Čeferin is azt mondta a sajtótájékoztatón is, hogy azért a nagy valószínűség annak van, hogy nem. Tehát ők persze örülnének neki, hogy ezt össze lehet
valahogy hozni, az de... utolsó, az még az van, hogy nincs végleges döntés, de igen, ez a
ez volt, igen, ez nem volt a... de nem valószínű.
Kár, mert egyébként, hogyha 1500 ember lenne, ők is nagyon komoly hangulatot tudnának csinálni.
Hát és én, aki szériákat közvetítek, én nagyon vágynék akár 500 emberre is a lelátóra. Mert...
Hát vagy legalább egy bekevert hangra. Vagy...
Bármire gyakorlatilag.
Mondom, már múlt héten már röhögtünk ezen a Nürnberg-ingos, tehát másodosztályú német osztályozó meccsen, ahol a játékosok, akik a nézőtéren voltak, azok szurkoltak, és az tök jó volt. Már csak az, hogy volt egy kolompot bevittek magukkal, már az tök jó volt az képest, ami egyébként
szokott lenni. Ebben Tibivel nem egyezik a véleményünk, mert azt mondja, hogy ő teljesen megszokta néző azt, hogy a Szériá meccsek alatt nincs semmi beszűrődő hang. Engem még a mai napig, pont tegnap ez a Sassuolo Milán volt olyan, hogy a második fél időben azt éreztem, hogy de jó lenne, hogyha tényleg 15 kislány sikítana a lelátón, hogy holnap nem kell iskolába menni, mert nyár van, vagy bármit, tehát hogy de hogy még ez sincs, és akkor azt hallott, hogy ki kiabál, hogyan. Persze ez is szórakoztató, hogy Pioli a helyi kommentátor, és közvetíti, hogy ki mit csináljon, de hogy nekem azért nagyon hiányzik, igen.
Na, de hogyha már ebbe az irányba indultunk, akkor maradjunk is ezen az úton. Olaszország, ahol ugye Juventus egy fél lépésnyire van attól, hogy megszerezze az újabb bajnoki címet. Elég komoly roncsderbi volt ez a Juveláció itt az elmúlt hetek formája alapján, és nem is tudta annyira magabiztosan hozni a Juventus, mint amennyire gondolta az ember, hogy ezt az egyébként borzasztóan szétesett, meg sérülések által sújtott Lációt legyőzheti.
Azért ez egy tragédia szerintem a maga nemében. Az, hogy a leállás előtti Lációban mennyit láttunk, és hogy az utána levő időszakból mit tudnak szegények kihozni. De ugye az egész évben ezt mondtuk, hogy amíg nincsenek vezéráldozat sérülések, addig működik a gépezet. Hát most már nem tudjuk megszámolni egy kezünkön, hogy hány olyan játékos van, aki hiányzik. Itt ugye Luis Alberto is kiesett, aki azért ennek a vergődő csapatnak is az agya tudott lenni az újraindulás után. És hát tényleg azzal, hogy nincs Luis Alberto, de mondjuk ha volt, sem mindig garantálta azt, hogy Immobile helyzetbe kerül, de Immobile gólok nélkül meg aztán teljesen elveszett ez a csapat. Még hogyha most ugye be is talált, mert korábban az volt, hogy ha ő nem lőtt gólt, akkor mindig kikaptak, ha lőtt, akkor nyertek, ez is megdőlt. A Juventus érdekes. Szerintem nekik sem jött rosszul az, hogy az újraindulás után nem tudtuk eldönteni, hogy igazából ki az első számú kihívója. Mert az Inter is hozta azokat a meglepetés negatív meccseket, a Láció végképp, az Atalanta lett egyébként gyakorlatilag formát tekintve az első számú, aki utánuk eredt. De én azért azt el kell mondjam, hogy Sarri miatt én egy picit örülök, hogy ő bajnok lesz, és valahogy van egy ilyen futballromantikus érzésem, és hogy nem azt mondjuk, hogy na, ez az ember, akivel nem sikerült 152. címet zsinórban megnyerni. Igen,
és szerintem erre is azt fogják mondani egyébként a fanyalgok is, meg szerintem a Juve drukkerek is, hogy oké, de hogy ez az alapelvárás, és hogy ez a minimum, amit meg kell ugrani a Juventus-szal jelen helyzetben.
Ezt fogják mondani, vagy sokan lesznek, akik ezt mondják, de mondjuk ezzel nem értek egyet. Tehát, hogy egy bajnoki címet megszerezni, az még hogyha nyögvenyelős a játék, vagy hogyha nem úgy néz ki, mint ahogyan általában szeretné a szurkoló, ritkán néz ki úgy, ahogy egyébként a szurkoló szeretné, akkor is egy borzasztó nehéz 38 meccses folyamat, aminél konzisztencia kell, megfelelő felkészülés, megfelelő stratégia, ahhoz, hogy mondjuk nyerni tudjál, meg hozza pontokat. Most ez szerintem a legnagyobb tévedés, meg legnagyobb téveszme, hogy olyan játékosok vannak, hogy majd csak föl kell küldeni őket, aztán majd ők megcsinálják, meg ott van Cristiano Ronaldo, és akkor jönnek a gólok. Hát nem, azért föl kell építeni ezt a játékot. És egyébként ezzel kapcsolatban szerintem az egyik legérdekesebb dolog nem is az, hogy a Juventus bajnok lett, tényleg hozzászoktunk az elmúlt években, hanem az, hogy kitartani látszanak a Juventusnál emellett a konstrukció mellett. Ugye Paratici tegnap előtt megerősítette, hogy Sarri szinte bizonyosan, hát ő azt mondta, hogy biztosan marad. A szintét ezt csak azért teszem hozzá, amit ilyen helyzetekben mindig kockázati tényezőként hozzá kell számolni, de nem gondolom én sem. És ugye az is elhangzott, hogy még hogyha esetleg a Lyon ellen kiesnek a Bajnokok Ligájából, akkor sem kerül veszélybe Sarri pozíciója.
Hát én nem tudom, hogy kinek higgyek. Mármint, hogy nyilván a forrás nem rossz, de tehát a futballitáliával ne hasonlítsuk össze Paratici, de hogy én pont tegnap előtt olvastam, hogy Pochettino még mindig ott van az első kiszemeltek között. Én nagyon örülnék, hogyha Sarri maradna. Az ő keze alatt Arthurt nagyon megnézném, hogy mit tudna mondjuk a következő szezonban csinálni. És tényleg annak szurkol szerintem az ember, aki látta játszani azt a Napolit, amelyiket Sarri vezette, hogy egy még nagyobb csapatnál, mint a Nápoly, tudjuk-e ugyanazt látni, mert az elképesztő szórakoztató lenne, és sajnos most szerintem ott tartunk, mert hogy minden bántást félretéve az utóbbi két évben nagyon-nagyon keresni kell a szórakoztató Juve meccseket, mert Sarri alatt sem voltak, Allegri utolsó évben végképp nem voltak jó meccsei, mármint hogy látványos szórakoztató meccsei a Juventusnak, és hogy jó lenne látni egy Napolis Sarris Juventust.
Voltak felvillanásai szerintem ebben a szezonban, megint csak arról beszélhetünk szerintem, hogy túl sok időt telt el, és már nem emlékszik az ember. Bajnokok Ligája csoportmeccseken néha kimondottan jól és látványosan játszott a Juventus.
Okay,
ott
de
is,
nem
ott is időszakokban, tehát hogy nem arról beszélünk, hogy egész meccsen, de például a Leverkusen elleni meccs az pont egy olyan volt arra, nyilván azért emlékszem élesebben, pont én közvetítettem.
És akkor játszott először együtt Dybala, Ronaldo.
Igen.
És Higuain. Igen. Igen,
igen, és ott az nagyon jól nézett ki az a második fél idő. Utána pont volt egy Sampdoria meccs, ott is nagyon jól nézett ki a Juventus.
Jó, de nem azt várod, hogy a szezon 15%-ában szórakoztató.
Persze.
Egy ilyen csapat.
Persze, nem, én sem gondolom azt, hogy bárki maradéktalanul elégedett lehet azzal, ami a Juventusnál történt. Azért az, hogy egy kupadöntőt egy ilyen 0-0 után 11-esekkel elbuksz, az, hogy a Bajnokok Ligájában versenyben vagy, és az, hogy megnyered a 9. bajnoki címet, lehet fanyalogni.
Csak
de...
kár.
Hát, igen, tehát most meg akkor szerintem tényleg lehet fanyalogni, hogyha Lyon ellen kiesik a Juventus, akkor az megint egy kicsit fel lobbanthatja ezt a vitát, hogy akkor most Sarrinak hol a helye.
De tegyük hogyha... szívünkre a kezünket. Kieshet a Juventus a Lyon ellen?
Nem tudom, hát nem tudja senki, hogy milyen ez a Lyon.
Esett neki?
Én nem tudom elképzelni.
Jó, nehéz elképzelni valóban. Tehát most...
Jó, de ez tényleg olyan, mintha a Holdról kapná ellenfelet jelen pillanatban, mert az tényleg, hát most nyilván nem vagyunk ott a Lyon edzésein.
Játszanak addig egy francia liga kupa döntőt.
Ja, akkor mindegy, akkor visszavontam, az más.
Igen. Szóval...
Tibi arcán, nem remélem, ti is láttátok.
Érdemes kattintani a YouTube-ra.
Nem, csak ott is azt mondom, hogy persze, az egyébként akár egy ilyen indikátorra lehet annak, hogy most ez a Lyon milyen célokért harcol, de az is egy meccs. Tehát, hogy itt azért, na mindegy, szóval...
Igen, tehát ez az egész Bajnokok Ligája egy orosz rulett, amiből fogalmunk sincs, hogy mi jön ki. Az lesz a jövedelmező, hogy egy csapat 5 hónapig nem játszik csak egy tétmeccset, ami egy francia kupa. Az lesz a jobb, hogy valaki másfél hónapig vért pisilt, annyit játszott gyakorlatilag Olaszországban. Tehát minden kérdés nyitott itt a visszavágók, és aztán majd a final eight-tel kapcsolatban. Úgyhogy nyilván persze ezeket nem lehet megmondani, csak én, hogyha ha döntenem kell a két opció közül, szerintem az a jobb, hogyha inkább játszottál és fáradtabb vagy, mint hogy kiestél mindenfajta meccsritmusból, viszont kipihent vagy legalább. Hát én... amit mondtál is, hogy a győztes mentalitás, azt szerintem, mint tűz, életben tartja az, hogy te versenyeztél az utóbbi hónapokban.
Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ugye sok sportágat látunk, sok sportágat ismerünk, és sok felkészülési módszert láttunk az évek során, és hosszú Katinka ugye versenyzéssel készül a nagy versenyekre, de nagyon sokan nem így vannak ezzel. Tehát nagyon sokan vannak úgy, például mondjuk a judósok között, ahol egyébként meg nagyon kell szintén ugyanúgy a meccs terhelés, tehát az, hogy mondjuk rendes mérkőzéseken, amik 5 percen vagy 4 percen keresztül tartanak, ott végig ott legyen valaki a szőnyegen. De mégis az olimpiára a sportolók nagy része úgy készül, hogy előtte komoly...
Nem a macska volt.
Itt ül kislányom is, nem messze az adástól, és éppen hangoskodott egy kicsit.
Nem is.
Szóval nem tudjuk, hogy... Én is azt gondolom, hogy abba az irányba mennék, hogy a meccs terhelést azt nem nagyon lehet semmivel helyettesíteni, hogy valaki 90 percig pályán van, és mondjuk azzal készül a következő feladatra. De nem tudjuk, hogy milyen az, amikor úgy készülnek, mint ahogy most, hogy arra próbálják kiélezni a formát és a legjobbat hozni. Nincsenek sérültek, tehát hogy az erőléti edző úgy készíthette fel a játékosokat, ahogy szerette volna, nem rondított bele semmi ebbe a képben.
Igen, tehát például lehet, hogy a Lyonnak nem is engedném az 5 cserét.
Egyébként igen. Ők nem voltak széthajtva az
elmúlt. Ti 2 cserélhettek, mert
egyet sem.
Ti rendesen felkészültetek. Ott volt 5 hónap, tessék egészségesnek maradni.
De tehát azért mondom, hogy ez is ugyanúgy, mint ahogy a meccsről úgy beszélünk, hogy az üres lelátók előtt kicsit ilyen laboratóriumi körülmények között történik ez az egész, és más erények kerülnek előtérbe. Ugyanígy azt mondom, hogy a felkészüléssel kapcsolatban is hasonló a helyzet.
Igen, csak szerintem itt szerencsés faktor az, hogy nem a Paris Saint-Germain az a francia csapat, amelyikkel a Juventus játszik, mert ezt sem szabad elfelejteni, hogy megvannak ezek a különbségek, és még ott van az az óriási minőségbeli különbség. Most így, vagy ránéztem a szekrényre, jutott eszembe, hogy mikor legutóbb itt voltam, akkor a Bajnokok Ligája sorsolásról beszéltünk, és azt mondtam, hogy körülbelül akkora a szintbeli különbség a Juventus és a Lyon között, ahány polc van itt a szekrényedben, Ádi. Hát tekintsünk el ettől, hiszen 1-0-ra nyert a Lyon otthon, de én tartom, hogy szerintem a Juventus bőven tovább fog jutni.
Na még egy Olaszországra vonatkozó kérdés, természetesen a Milánról, amiről...
Én azt hittem, hogy amikor azt mondod, hogy ebből az irányba indulunk, egyből lecsapszom a Piolira.
Ez egy nagyon érdekes történet, hogy ugye a Kicker írta meg tegnap.
A meccs kezdete után, tehát én hiába készültem, én már nem találkoztam vele, mert én a meccsel foglalkoztam, és a fél időben mondta Egri Viktor, hogy megírta a Kicker.
És általában azért a Kickeren viszonylag ritkák a pletykák.
Így van.
Megírta, hogy lehet, hogy kuka az egész Rangnick megkeresés és megállapodás és minden, és akkor Pioli marad.
Valószínűleg itt azért alapvetően Rangnick volt ennek az üzletnek a kerékkötője, és aki ragaszkodott a feltételehez, amit egyébként maximálisan meg tudok érteni. Azban nem fog eszembe jutni, hogy melyik együttesről mondták azt, hogy minden egyes koncertjüknek ki volt kötve, hogy és amellett, hogy mit tudom, hogy milyen gázsit kérnek, meg mi legyen a hátul a backstage-ben, hogy kell nekik egy nagy tál, nem tudom, gumicukor, amiből a kék macikat ki kell venni,
ja,
nem
igen, lehet meg igen, benne. Igen. Ez pár éve valamelyik szigetes sztorinál volt, azt hiszem.
Hát... De és a lényeg, hogy ennek is az volt a lényeg, hogy, és nem azért, mert ők utálják a kék színű gumimacikat, hanem egész egyszerűen azért, hogy lássák, hogy valóban komolyan veszik a feltételeiket, és hogy amilyen a kupleráj szót szoktam ugye használni a Milánnal kapcsolatban, ami uralkodik jelen pillanatban náluk. Abban a helyzetben én maximálisan meg tudom érteni Rangnickot, hogy már pedig igenis köti az ebet a karóhoz, hogy igenis teljesítsék minden kérését. Egyébként nem adja a hitelességét egy ilyen történethez. Nem kértek ezek szerint belőle. Szerintem sokat veszít ezzel a Milánt. Ez egy nagyon komoly lehetőség lett volna, hogy valóban megmutassák, hogy tényleg milyen irányba akarnak elindulni, és hogy valóban egy modern futballklubot építsenek.
Nekem nagyon sok a kérdője, vagy az olyan gondolat, amiben bele lehet kapaszkodni ezzel kapcsolatban. Igen, de jó lett volna a Milánnak az, hogy egy tehetségeket alapvetően kinevelő, nem biztos, hogy Serie A bajnoki címre hajtó csapat lesznek belőle.
Nem biztos, hogy, tehát nem vagyok benne biztos, hogy Rangnick csak ilyet tudna építeni, sőt, tehát ez most kiderülhetett volna. És jó. Szerintem ő ebben is lehetett volna.
De közben gyorsan ellent mondok magamnak. Láttuk az utóbbi években, hogy a sok pénzt, vagy akár évről évre sok pénzt elköltő csapat meddig jutott. Visszajutott oda, ahova egyébként mondhatjuk, hogy tartozik, nem jutott vissza. Tehát akkor a koncepcióváltás egyébként jó ötlet lehetett volna. Pioli most, hogy kiderült, hogy marad, a játékosok szerintem tökéletesen látszik, hogy megküzdöttek érte. Ez a Milán, ez most tényleg jó. De vajon a következő szezonban ebből mennyi marad
pont
meg?
Ezt akartam mondani, tehát egy Piolinál nem ezt látjuk mindig?
Ez most egy felszabadultság, ami abból adódott, hogy vagy akár tényleg lehet, hogy ez az életérzés az egész mögött, hogy akkor a mesterért, meg hát valószínűleg megy, de hogy akkor vele az utolsó időket azt hozzuk le jól, és aztán szólnak, hogy nem is az utolsó idő, hanem akkor ő maradni fog. Ez egy öregedő csapat. Hogyan jönnek akkor majd a fiatalok? Hogyan megy végbe a fiatalítás?
Hát az, hogy öregedő csapat, azzal nem értek egyet, tehát Ibrahimovic öregszik, egyébként Donnarumma még mindig szemtelenül fiatal.
És öregszik magához képest.
Igen, mindenki, tehát hogy mindenki most a legöregebb ebben a pillanatban.
Jó, ezt elfogadom, hogy Ibrahimovic volt a fejemben,
hát,
de
ja,
igen.
Persze,
jó.
De hát Romagnoli nem öreg, Conti még szerintem mindig nem öreg, csak hát szerencsétlennek lenne olyan lába, amivel lehet futballozni is. Salemakers abszolút nem öreg, Teo Hernández sem tartozik az öregek
közé. Stop, he's already dead!
Nem, tehát, hogy szerintem ez egyébként egy olyan keret, amire lehetne építeni. Alapvetően csak, amit itt Ádi mondott előbb, az lehet gát, hogy Pioli egy, még továbbra is egy nagyon jó mesterember, aki egy nagyszerű szerelő.
Mr. Wolf a probléma megoldó.
Igen, és ezt mindenhol elvitte egy bizonyos szintig az Internél is, előtte a Lációnál is, és ez egy elég magas szint, tehát hogy azt azért tegyük hozzá, még a Bolognánál is, szerintem arra már kevesebben emlékeznek, de még a Kijevónál is előtte, csak mindegyiket a maga szintjéhez mérten. Most szerintem a Milánt is várható volt, egy kicsit egyébként lassabban, mint ahogy azt szerették volna tőle, de visszavitte arra a szintre, ahol ez a keret tart van, egyébként, vagy ahova tartozik mondjuk, csak valószínűleg a következő lépés megtétele az már nem feltétlenül fog menni, és ez a másik, amit mondasz, hogy elképzelhet, hogy ez a fajta felszabadultság is ebben szerepet játszott. Az, hogy a Milán hova tartozik meg, hogy Rangnick mit tudott volna vele csinálni, ez lehet, hogy most már soha nem fog kiderülni.
Azt de... sajnálnám. Bocsánat, hogy...
Hát lehet, igen, én is kíváncsi lettem volna, bár nem feltétlenül értettem egyet a felvázolt koncepciónak minden elemével, hogy ha azok igazak voltak, tehát hogy ez a nem adunk 1 millió eurónál nagyobb fizetést éves szinten egyetlen játékosnak sem, tehát hogy a Milán szerintem nem ez a klub, továbbra sem. Nekem csak a nevek miatt, nem azért, mert bizonyítottak, nekem a Boban Maldini féle felállás azért is tetszett jobban, mert Boban amennyire tudjuk, vagy amennyire hallottuk, ő bizonyított a FIFA-nál, tehát hogy a FIFA-nak egy viszonylag fontos embere volt, amikor a Milán elcsábította. Maldini pedig azt a klubfilozófiát képviselhette volna, ami egy szintén egy fontos és egy masszív irányvonalhoz szükséges. Nem működött a koncepció tökéletesen, ugye Bobán már nincs is ott a csapatnál, úgyhogy lehet, hogy ez kellett volna, de bennem is több a kérdőjel ezzel kapcsolatban, mint a kiforrad gondolat.
Nem, tényleg nem látom úgy az egésznek a végét, és nyilván Szoboszlai Dominik miatt sajnálhatjuk, mert azért úgy volt ennek az igazolásnak.
Ez miatt nem kell sajnálni egyébként, tehát pont az, ha meg erről sok helyen beszélgettünk már, meg itt is szerintem, hogy jó tenne neki az, hogyha most pont ebben a helyzetben kerülne a Milánhoz. Rangnick ilyen szempontból lett volna a biztosíték szerintem, lehetett volna egy biztosíték.
Igen, de tehát, hogy ebben a Milánban most van előrelépési lehetőség. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ők befutnak végül az ötödik helyre, mert szerintem most jelenleg ez a realitás, ugye meg is előzték a Rómát és a Napolit is, ami ugye igazából nem számít.
A Napolinak nincs jelentősége a Rómának.
Így van. Tehát fix Európa Ligás hely. Ha jövőre akár mondjuk Dominika befutottak volna a Bajnokok Ligáját érő negyedik helyre, akkor azt mondod, hogy ezzel a fiúval ő volt mondjuk az egyik alapja a középpályának, vele megvan az előrelépés. Ugye ilyen szempontból még jobb lett volna, hogyha mondjuk hetedik a Milán adott esetben, persze még most is lehet, és akkor még könnyebb idézőjelben az előrelépés, tehát szerintem nem lett volna rossz.
És... Nem is erre mondom önmagában, hanem azt a helyzetet, azt a státuszkot, ami jelen pillanatban van a klubnál. Tehát nem érzem azt, hogy ez az a hely lenne, ahol egy fiatal tehetséges játékos a legjobban tudja kibontakoztatni a képességeit.
Ebben nem értek egyet, már csak azért sem, mert szerintem, tehát hogy lehet, hogy a Milán egyébként túl nagy lépés, vagy túl nagy falat lenne így elsőre, már a neve, a patinája, a múltja, meg minden miatt, viszont szerintem nagyon kevés olyan pillanat volt az elmúlt 20 évben, de lehet, hogy 30-at kéne mondani.
Amikor ennyire egyszerű lett volna bekerülni a Milán kezdőjébe?
Amikor ennyire fontos játékossá tudtál volna válni új igazolásként a Milánnál, és hogyha elfogadjuk azt az alapvetést, amit nem kell elfogadni persze, mert nem szolgált rá ez a Milán az elmúlt években, de hogy egy akár csak ilyen fékezetten emelkedő csapatról beszélünk, akkor ez szerintem egy nem rossz választás. És az, amit Viktor mondott az előbb, az szerintem egy jó gondolat, hogy ha egyébként ennek a felemelkedésnek még a katalizátora is vagy, akkor az pályafutás szempontjából egy nagyon komoly érdem, és egy nagyon jó dolog.
Jó, csak a felemelkedés sehol nincsen garantálva, hogy pláne kódolva nincsen ebben a projektben.
És de ugye, hogyha a másik csapatot veszük, akit nagyon-nagyon mondtak Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban, a Láció, ott viszont, tehát hiába kisebb csapat mondjuk ezt, mint a Milán, presztízsben, múltban mindenképp, ott pont az ellenkezője van, és megvan az a veszély, hogy tavaly a BL-ben indultunk, most te idejöttél hozzánk, mondjuk elment Milinkovic-Savic, és hát veled hatodikok lettünk.
Viszont ott például biztosabban tudom elképzelni, hogy folyamatosan játszik, ott azért még az is oké lehet, hogy visszalépés lenne nyilván a BL induláshoz képest, hogyha ez nem jön össze jövőre, de lenne BL indulás, tehát játszhatna a Bajnokok Ligájában. Kettő, azért szerintem még akkor is a sikernek könyvelni kell, hogyha mondjuk akárcsak egy európai kupa indulás sikerül kiharcolniuk, az még meg a másik, hogy még elképzelhetetlennek se tudnám tartani azt, hogy miért nem tudna még egyszer megcsinálni Inzaghi a következő szezonban, hogyha normális körülmények között végigmegy a bajnokság.
Nagyon várom a következő szezont, és abban nagyon nehezen képzelem azt el, hogy a Láció mondjuk megint BL induló legyen.
Hát úgy néz ki, hogy egyébként, ahogy már itt beszéltünk róla, korábban az értékeket meg tudják tartani, már csak azért is, mert...
Csak azt akartam mondani ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy a Lációban viszont sokkal jobban el tudom képzelni azt, hogy folyamatosan játszana és abszolút főszereplő lenne, és szerintem jelen helyzetben azért ez egy fokkal fontosabb lenne neki.
Hát,
mind azzal együtt, hogy egyáltalán nem szeretném, hogy Olaszországba igazolja, azt tegyük hozzá.
Én igen, én nagyon szeretem.
Szerintem is sokat tudna mondjuk a taktikai érésében segíteni. Egy olaszországi szerződés. Na mindegy, tényleg menjünk tovább, mert itt voltak érdekes események Angliában is. Többek között lejátszották az FA Kupa elődöntőit, ami mind a kettő mérkőzésen szerintem meglepő eredmény született. A legtöbben, így én is Manchesteri derbit vártunk a döntőben, lesz egy londoni.
Igen, látom, nagyon tetszett, hogy London-Manchester 5-0.
Igen, és itt azért... A nagyobb meglepetés az mégiscsak az, hogy a Manchester City 2-0-ra kikapott az Arsenaltól az első elődöntőben.
Láttam teljes egészében a mérkőzést, tudtam, hogy jönni fogok, úgyhogy néztem. Hát azért megremegtem ott az első negyed órában, látva a Mustafit és David Luiz-t együtt.
Figyelj, jó, én már hozzászoktam az érzéshez igazából, úgyhogy...
David Luiz szenzációs volt.
De ezt akartam mondani, hogy az viszont utána egy, talán Mustafi hibája volt egyébként, ami ott nagyon szemet szúrt. Ezt akartam mondani, hogy az utóbbi hetek rossz teljesítmény, vagy lehet, hogy hónapokról beszélünk, ezt jobban tudjátok. David Luiz kiváló meccset hozott, és az, hogy Artetától megkapta a bizalmat, az úgy néz ki, hogy beért, mert egy olyan csávót láttam a pályán, akit nem is tudom, hogy hány éve nem. Tehát...
Hát azok után, hogy a Manchester City elleni első meccsen június 17-én gyakorlatilag lábon lőtte magát, és az összes...
Miért csinált magából? Igen.
Az összes csapattársát.
Igen, az Arsenal nekem az nagyon tetszett, hogy a helyzet kihasználása parádé, viszont ezt mondtam itt a fiúknak az adás előtt, ezt most a hallgatóknak mondom, hogy volt egy olyan érzésem, látva a Guardiola Manchester City-ét, ami a barcelonás évek vége felé volt már, hogy megvan az a brutális mezőnyfölény, a dominancia, amivel semmit nem tud kezdeni Guardiola csapata.
Ez érdekes, pont tegnap a Watford elleni mérkőzés felvezetésében foglalkoztunk ezzel, hogy azokon a meccseken ebben a szezonban, amikor 70% fölött volt a labdabirtoklása a Manchester Citynek, ez most a tegnapi adat, a Watford elleninél is megvolt ez, és azt megnyerték, de 20 meccset játszottak ilyet ebben a szezonban, és ebből a 20-ból 6-ot elveszítettek, ami nagyon sok. Tehát, hogyha most belegondoltok abba, hogy mekkora dominanciát jelent a 70% fölötti labdabirtoklás, alátámasztja azt, amit mondasz, hogy nem feltétlenül tudtak mindig kezdeni bármit. Ezzel viszont van egy másik dolog, amit szerintem fontos, meg kiemelésre érdemes, hogy Kevin De Bruyne szerepe például, aki az elmúlt mérkőzéseken, amióta itt a szünet után újra kezdtek játszani Angliában, 7 zicsert teremtett a társaknak, és ebből 2-t rúgtak be a társak. Tehát hogy az, amit most az Optánál 100%-os helyzetnek veszünk, az nyilván azért valamelyest az, tehát hogy ott már közel vagy a kapuhoz, jó pozícióban vagy, és hát az jutott erről eszembe, hogy milyen szinten hiányzik Aguero ebből a csapatból. Hát
nagyon, és ez tök egyértelmű. Tehát akkor, amikor a Manchester City azért sok és komoly minőségű helyzetet szokott kidolgozni a mérkőzésein, és igazából az egyetlen ilyen emberük az egész keretben, aki erre teremtetett, hogy ezeket kihasználja, ugye ő nincsen, és nincsen. Tehát Gabriel Jesus, de erről Viktorral is beszélgettünk, mert hogy mondtad, hogy a összeesküvés teremtő...
összeesküvés elméleteket kedvelő kollégát.
Relatíve kedvelő, mondjuk. Mondjuk azt, hogy kedvelő, igen. Szóval ő is azt mondja, hogy szerintem ő nem centernek van kitalálva. Guardiola nem is szereti ezeket a játékosokat szerintem, de mégis, tehát pontosan ez a szezon mutatja meg, hogy szerintem igenis szükség van azért ezekre a játékosokra, szükség lenne Aguero-ra. Egyre nagyobb érdeklődéssel várom ezt a Real elleni visszavágót, mert ráadásul amit meg Zidane kitalált tényleg itt erre a nem tudom póttavaszra, az szerintem pontosan ugyanaz, amit látjuk, hogy ami a kriptonítja ennek a Manchester Citynek.
Hát az első gól fontossága az szerintem itt ezeken a mérkőzéseken is kiderült, és miután a City rendre megteremti a lehetőséget arra, hogy megszerezze az első gólt, majd kihagyja azokat, ezzel rontja el a mérkőzéseinek a többségét, mert hátrányból ez a City nem igazán tud játszani, és abban egyébként van szerintem analógia a Guardiola féle Barcelonára, hogy az sem volt feltétlenül képes arra, hogy hátrányból jól futballozzon, vagy csak nagyon ritkán. Én nem vagyok ennyire szigorú, tehát hogy én látva a számokat, látva a Cityt hétről hétre, azt gondolom, hogy ez a csapat ez még mindig tud évről évre fejlődni támadásban is, támadásépítésben és minden egyébben. Tehát én szerintem annak ellenére, és ez most nagyon furcsán hangozhat, hogy így alakult a Manchester City szezonja, 9-vereség, meg azért nem azokat az eredményeket produkálták, amiket megszoktunk tőlük. Annak ellenére én azt gondolom, hogy előre tudott lépni ez a csapat, a védekezése az teljesen szétesett, de ott mondjuk azt fogjuk Laporte sérülésére, aki a legfontosabb eleme volt.
Hogy nem elég 500 millió fontot elkölteni egy évben.
de tényleg erről szólt ez a szezonja a Manchester Citynek. Fernandinho a középpályáról hiányzott, Laport meg a védelemből, mert ugye Fernandinho-nak hátra kellett menni a védelő sorba, ami csak részben volt jó döntés.
Félreértés nélkül nem, tehát továbbra is el tudom képzelni, hogy a Manchester City bajnokok ligáját nyert. Persze. Csak hogy ez egy olyan meccs volt, amikor azt a, nem is tudom, hogy hogyan az a kiégett támadó
de
foci.
De nem, nem először tudom, látod ezt azért.
Hát az, olyat ritkán látsz, meg ritkán hallasz, hogy Guardiola a játékosai hozzáállását kritizálja, és ezután a meccs után ez megtörtént. Azért érdekes ez, meg azért fontos ez, mert ugye mi is arról beszéltünk, hogy ez az FA Cup tökéletes felkészülési lehetőséget adott volna a Bajnokok Ligájára. Két igazán komoly tétmeccse lehetett volna a Citynek, így csak egy van, vagy egy volt, és azt ezen a kis teszten megbukott, azért ezt nyugodtan elmondhatjuk, de mondjuk igazságtalanok vagyunk, hogyha nem méltatjuk itt az Arsenalt, meg Artétának az egyébként most láthatóan kiváló munkáját. Ami az Arsenalnak a gyengesége, az meg megmutatkozott tegnap az Aston Villa elleni mérkőzésen.
Hát én abban az időben pont a Sassuolo Milánt láttam, de az eredményt azt nyilván tudom. Nagyon érdekes lehet érzelmileg egyébként, tehát hogy amit kifejezetten kerestem, és szerencsére a helyi rendező is az, hogy együtt mutassa Guardiolát és Artetát. Uh-huh. És ugye a meccs után volt egy valószínűleg hátrafelé a mögötte levő sorba beszélt Guardiola, de az a videó, amit kiemeltek az interneten, azt mutatta, hogy az üres székhez, az oda képzeletbeli Artetához beszélt folyamatosan. Szóval ez megint egy ilyen kis futballromantikus vonal, amit tök jó volt, hogy az egész meccs alatt.
Tök érdekes, hogy ugye nyilván volt ez a kiszólás a Guardiolának, hogy ő tiszteli ezt, amit az Arsenal a pályán csinál, és egyáltalán nem azt, amit azon kívül, ugye ez inkább szólt annak, hogy a financial fair play-es módszerolásban azért az Arsenal élen járt. Szerintem érthető módon. Meg nyilván szól annak is, hogy tényleg Arteta azért, amit csinál, az abszolút elismerésre méltó alapvetően itt ebben az időszakban. És ugye volt egy ilyen kiszólás, és hogy kérdezték, hogy mit tanult tőle Arteta az ott töltött időszakban, azt mondta, hogy és mi van akkor, hogyha mi tanultunk tőle. És hogy biztos vagyok benne, hogy azért kapott ez a City Artetától is. Ez
hogyan?
Elismerése az ő munkájának Guardiolától, és már azt is nehezen emésztette azért, ahogyan az Arsenal elvitte Artetát a Citytől, még hogyha aztán abszolút nem is gurított el és semmiféle akadályt. Az Arsenal-al kapcsolatban meg abszolút az az érzésem van, mint a United-del, tehát hogy van most egy játék, ami működik a nagy csapatok ellen, hogyha nem kell dominálni, meg nem kell irányítani a játékot, csak közben nyilván nem ez a klub étosz, filozófia, és nem ehhez vannak szokva feltétlenül a szurkolók, viszont ezeken a meccseken működik. Aztán van egy Aston Villa idegenben, ott meg nem annyira. De most nem is kell ezzel szerintem foglalkozni, meg Artetánál is. Tehát ez a játék, ez tök egyértelmű, hogy ez most ilyen vészüzemmód. Tehát, hogy most ebből a keretből megtalálta nagyjából azt a 9-10 embert, akivel lehet tényleg csapatot felépíteni, meg működtetni, és még elviseli Kolasinacot, meg Mustafit, meg még David Luizzal, most már nem tudom, hogy mit mondjunk ezzel kapcsolatban.
Azért kétségbe voltam esve, amikor Leno megsérült, ez be kell valljam, hogy az volt az első gondolatom, hogy
úristen,
szegény csapat, és még Leno is.
De ugye és... pont múlt héten beszéltünk erről, hogy Emi Martinez meg
tényleg... Így van, csillagos kifogással játszott most
abszolút.
Is.
Egyébként.
Igen, és nagyon-nagyon fontos szerepe van abban, hogy a Arsenalnak ilyen vállalhatóra sikerül a szezonzárás. A Chelsea lesz az ellenfele a döntőben, ami hát nagyon-nagyon kevéssé kiszámítható csapat szerintem. Már csak azért is, mert emlékszem, az egyik Made in Englandben, az egyik összefoglaló adásunkban foglalkoztunk azzal, hogy volt egy olyan meccs a Chelsea-nek, azt hiszem még szeptember környékén, amit lehozott szabálytalanság nélkül. Azért ez egy viszonylag unikális dolog szerintem a futballban, végig nyomsz úgy egy meccset, hogy egyetlen egyszer sem faltolsz, és kérdezték Lampardot a meccs utáni sajtótájékoztatón, hogy mit szól ehhez? Hát mondta, hogy haragszik érte. Hát, hogy ez milyen hát, dolog?
Ez nem biztos, hogy jó, ne, hogy Angliában faltod nincs.
És hát ez olyannyira átfordult, és ma egyébként ezzel fogunk foglalkozni a Liverpool elleni meccs előtt, hogy a rangadókon általában ilyen 4-5-tel szabálytalankodik többet a Chelsea, mint a szezon átlag, és így jön ki ilyen 11-re körülbelül a rangadókon az átlag szabálytalanság. 21 alkalommal szabálytalankodtak a Manchester United ellen, és láthatóan ez nagyon-nagyon fontos része volt a Chelsea taktikájának, szét is tördelték vele a United játékát. Ebből kettő dolgot szeretnék csak kihozni. Az egyik az, hogy Lampard nagyon okosan tudott tanulni a saját hibáiból is itt ebben a szezonban, és ez több dologban is látszik, Zsiru beépítésében és az egyéb dolgokban. Megmutatja azt is, hogy hiába van egy nagyon világos és nagyon jó irányvonal a Chelsea-nél, azért ennek a csapatnak még mindig szerintem nincs igazi karaktere, amihez mondjuk az ellenfelek formálódhatnának. Valószínűleg ez több időbe telik, ameddig ez
biztos, kiépül. Hát az ugye nem volt egy pillanat is sem kérdés, hogy azért ez a Chelsea-nél minden tekintetben átmeneti szezon kell, hogy legyen, és akkor ilyen szempontból lehet várni itt is abszolút a következő évadot, hogy mit hoz majd ki ebből Lampard, mit hoz ki egy Wernerből, majd meg Havertzből. Alakuló, de jól alakuló csapat meg, tehát szerintem ebből az évadból abszolút kihozza a maximumot, nagyon úgy néz ki Lampard. Ha emellé még tényleg még egy kupát is fel tud majd emelni, akkor meg...
Sőt, szerintem többet. Tehát, hogy amikor ez a szezon elindult, és akkor ugye barátkoztunk ezzel, hogy no, az egyik angol klasszikus nagy csapatban a fiataloké a terep. Egyébként ugyanazt tudom mondani, mint a Reálnál, hogy szimpatikus lett ez a projekt, és így, hogy rá tudnak tenni még egy lapáttal majd jövőre ezekkel a német fiúkkal, meg ott Zies is jön még, tehát, hogy erre a projektre is kíváncsi vagyok, és várom.
Tök érdekes egyébként, mert ugye a Chelsea az egyik legesélyesebb arra, hogy megszerezze a harmadik helyet a bajnokságban, tehát ugyanúgy, mint az előző szezonban dobogós legyen. Miközben ugye hát még áll a Bajnokok Ligájában is, már csak ilyen fél lábbal. De...
Az utolsó kis lábú ilyen
áll a csapat. Igen, de hogy tényleg abszolút vállalható a szezon, de az megvan, hogy ez a csapat ez 11 vereséget szenvedett, és majdnem 50 gólt kapott. Tehát, hogy az egész angol első osztályban az első 10-ből a Chelsea kapta a legtöbb gólt. Tehát, hogy a 49 bekapott gól, az rettenetesen sok. És ennek ellenére működik valahogy a rendszer. Tehát, hogy...
Ja, tényleg beszéltetek itt egy 100 milliós igazolásokról, hogy Oblakra mondják azt, hogy ha Chelsea el akarja hozni, akkor azt ki kell fizetni a teljes kivásárlási árat, már pedig ez a környék lesz.
Azért Kappa nem egy jó csere alapszerint. Korábban volt név nélkül egy kollega, aki megkérdezte, hogy Viktor, nem cserélünk meccset? Te vagy a délutáni olasz, én meg a hajnal kettes argentin. Hát, és mondtam, hogy ne arra, hogy ez nem egy jó csere alap azért. Tehát kicsit itt is ilyen érzésem van. Hogy...
Találtam, hogy ki akkor.
Igen, akkor még mindannyian egy helyen dolgoztunk a régi szép időkben.
Jó Isten!
Mondjatok valamit, ne csak nevessünk.
Nem tudok ehhez mit hozzászólni. Nekem sosem volt ilyen, nem? Ezt most hallok először. Igen, szóval Kepa szóval... sem annyira jó, meg ugye tényleg kapust keres a Chelsea, ez
hát én már olvastam, hogy testégen, hogy kiváló célpont még, de hát ott is, tehát nem tudom elképzelni azt a dílt, amit összeraknak, és azt Barcelonában elfogadják, hogy Kepa plusz 195 millió euró. Kérlek, csak vigyétek el az ember tőlünk, és adjátok ide testéget. Szóval, hogy szerintem nem tudom elképzelni, hogy Oblak például váltson, vagy testégen akár, hogyha a két nagy spanyolt vesszük, a Courtois a harmadik, de hogy nem tudom.
Watford edzőváltás?
Hát ez...
Hát ugye állítólag az, és az a legszörnyűbb ebben az egészben, szerintem, hogy a játékosokkal mennyire tudjuk, egyáltalán nem voltak konfliktus helyzetben itt Pearsonnal, Nigel Pearson-t menesztették, hogy esetleg valaki lemaradt volna róla két fordulóval a vége előtt. És
Watford, még nem biztos, hogy benn marad.
Hát a Watford kieső jelen pillanatban, ugye az Aston Villa megelőzte a tegnapi győzelmével, úgyhogy ezzel most ismét kieső helyre csúszott a csapat. Tehát hogy nem lehet annyira félretenni egy tulajdonosnak az egóját, hogy neki van valami konfliktusa, vagy valami konfrontációja a vezetőedzővel, és nem azt mondja, hogy oké, de akkor most az utolsó két fordulóra még maradjon. De
a teljes projekt, a teljes befektetésedet kockáztatod. Igen. Ezzel az egésszel. Bár lehet, hogy a parachute paymentre mennek, és akkor nem tudom.
Nagyon-nagyon nagy ostobaságot követtek el. A Watford szerintem ki fog esni a Bournemouth-szal együtt. Úgyhogy, meg hát ugye a Norwich az már egész biztos. Úgyhogy ez egy érdekes. Még egy dolog eszembe jutott, amiről szerintem érdemes beszélni, ez a Monaco, ha már itt szóba került. Niko Kovácssal, ugye állítólag Pochettinot is megkeresték, ő nem kért a Monacóból.
Meglepő módon.
Ezt nem csodálom.
Viszont ugye, először is megerősítették a vezetőséget Monacónál, nem?
Hát meg új sportigazgató.
Ezt a sportigazgatóra igen. Gond? Igen, igen, aki a korábbi Red Bullos.
Így van.
Azt, a nevet azt nem fogom tudni.
Bolmicsa.
Igen. De ez egy pár hete történt.
Igen, így van, és gyakorlatilag 3 hét alatt kitette Moreno.
Na de ez az, hogy így kezdett, hogy Moreno sem, hogy igen, hogy alig várja a közös munkát, és hogy igen, és hogy azért...
ezt még várhatja egy ideig.
De nem, hát ugye azt lehet hallani, hogy igen, tehát hogy ezt nyilatkozta, de hát hogy egy pillanatig nem akart Morenoval dolgozni, már ahogy oda került, abban a másodpercben elkezdett.
Érthető módon, ez most ez szerint...
Jó, nem, nekem a bögyönben van Moreno még mindig ezzel a válogatottas történetet, tehát nyilván én ebből indulok ki, meg aztán nem is láttam a Monacót az ő irányítás alatt játszani, úgyhogy nem tudok erre mit mondani.
Csak senki nem látta a Monacót játszani az utóbbi
én
évben.
Én látta. Ja, akkor én sem. Előtte viszont igen, nem tudom. Szerintem az ő személyénél azért ez is kérdés, hogy egy mondjuk top klubnak mondott csapatnál lehet-e valaki úgy edző, hogy nincs igazából játékos múltja. De hát nyilván de ez a spanyol válogatott.
Tehát, hogy ez persze nem biztos, hogy Monacóban kellett volna elkezdenie. Tehát nyilván volt egy tök jó ajánlólevel alapvetően, az, hogy ennyi ideig együtt dolgozott Luis Enriquével. Ugye egy olyan emberről beszélünk, aki tudom, néhány éve még bankban dolgozott.
Igen,
a Juventus kispadjára is oda lehet kerülni, ugye, ilyen módon.
De ő divatcégnél is volt, azt hiszem, biztonságért. Tehát, hogy pont az egyik szélkakasban egyébként végigvettük, hogy valahogy volt, hogy egy butikban dolgozott, utána bankban, utána egy számítástechnikai cégnél, és utána másodedző lett. Tehát, hogy gyakorlatilag ez volt így a sorrend.
Hát jó, ez nem zárja ki azt, hogy mondjuk jó szakember legyen.
Én sem
igazából
ezt mondom.
Az, ami érdekes szerintem ezzel a Monaco projekttel kapcsolatban, hogy az egész úgy néz ki, vagy úgy épül föl, vagy akar felépülni, inkább talán ez a helyes terminológia ebben az esetben, hogy azt keresik, és most már ugye hosszú évek óta, ami egyszer sikerült, hogy megtalálni egy olyan keretet, egy olyan összeállítást, egy olyan generációt, amilyen mondjuk Mendyéké, Bernardo Silváéké volt.
Lemarral, Mbappé.
Hát az azért egy egészen szenzációs Fabinho. Merítés
Bernardo
volt.
Bernardo Silva.
Bernardo.
És valami hasonlót szeretnének véghez vinni, most nyilván ennek nem kell, hogy bajnoki cím legyen a kifutása, hanem inkább az, hogy egyszerre játszom mondjuk 15 ilyen tehetséges.
Igen, miért, csak közben... miért nem jutott egyik ötletnek az eszébe sem Andrea Raggi?
Csak közben azt érzem, hogy igen, egyébként itt az utóbbi... Bizony ott, hogy van közben egy ilyen identitásválság érzetem is, mert akkor, amikor te ezt keresed, hogy hogyan tudsz visszatalálni erre az útra, akkor nekem kicsit sok, hogy hozzol egy Fabregaszt is. Jó, persze itt aztán az Henry behozattal a 3
nem, az jó, tehát ott is volt Falcao, meg...
Nem, most már az újraépítési időszakot mondod, hogy...
Igen, én az újraépítési...
Abszolút keresés van, az tök egyértelmű. És mint hogy elfelejtették volna a régi utat teljes mértékben, holott nem kéne kihajítani a...
Igen, de lehet, hogy ez a Red Bull vonal egyébként, hogyha... Ha...
Hát az ezzel tök jól párhuzamban
van. Hát, hogy... Erről szólna, csak mondjuk akkor meg csak halkan kérdezem, hogy akkor Niko Kovács a jó választás?
Nem, még lehet, hogy 3 hét múlva Ralf Rangnickra lecserélik.
Figyelj, Kovács a Bayernnél biztos, hogy nem működött, az tök egyértelmű, de itt azért egy más szituba csöppen bele, és hogyha meg megnézzük, hogy Frankfurtban milyen munkát végzett, szerintem az is valahol párhuzamba állítható a Monacóval. Nem vagyok benne biztos, hogy ez rossz húzás. Aztán meglátjuk, hogy az ő egójával mit tett ez a kis müncheni kitérő. De alapvetően...
Bosszú szomjas.
Nem is az, hogy bosszú szomjas, hanem, tehát, hogy most mik játszódnak az ő fejében, és akkor igen, mit akar megmutatni, kinek, hogyan, milyen módon. Szerintem azért adott vele kapcsolatban a lehetőség, hogy normális munkát tudjanak végezni a Monaconál, úgyhogy...
És jönnek majd Franciaországban a Tuchel-Kovács összecsapás.
Igen. Tuchel biztos?
Szerintem igen.
Hát, hogy nincsen semmihez kötve ez a BL.
Nyilván elgondolkoznak azon, hogyha az Atalanta kiverni a Juventus-t, a Paris Saint-Germain-t. De szerintem ezzel, hogy az augusztus közepén van,
persze,
ott már.
Ja.
Én azt gondolom, hogy egy ekkora csapatnál nem.
Hülyeség lenne most tényleg fel lehet építeni normálisan a következő szezont. Félre kell tenni ezt.
Igen, Löw Zsolt is sem válaszolt erre olyan tisztán, de én azt vettem ki a szavaiból, amikor itt nyáron beszéltünk többször, hogy gyakorlatilag ez a következő év, ez még fixnek tűnik. Én szurkolok is egyébként, hogy így legyen, meg egyébként én azt gondolom, itt, ha már így szóba hoztam az Atalanta meccset, most vállaltam, hogy Sport24-es anyagban kimondtam, aztán visszakozni akartam, de mégis bekerült az anyagba. Azt mondtam, hogy az nyeri a BL-t, aki a PSG Atalantából tovább jut.
Hát egyébként itt bármi elképzelhető.
Persze, de azt gondolom, hogy nem kerül veszélybe ez a párizsi.
Én veled vagyok, én a döntőbe tippeltem az Atalantát, úgyhogy...
Na, hát ez... Egyetértek már, mint hogy jó lenne. Én nem hiszem, hogy sikerülni fog, de De én szerintem még abban sem vagyok biztos, hogy a PSG-n.
Nem, sőt, túljult. Egyáltalán nem. Tehát szerintem viszont még korábban itt nálatok mondtam azt, hogy a PSG BL döntő esélyes és BL győztes esélyes. Most ezzel a lebonyolítással meg szerintem
végképp. Abszolút, végképp. Persze.
Hát, figyelj, nincs olyan szerintem. Tényleg a 12 szereplőből egy sincs olyan, akire azt mondanám, hogy ő biztos, hogy nem lesz BL győztes.
Hát a van? Chelsea.
Igen, ott egy nagyon nagy, hogyha viszont megfordítanál 0-3-ról a Bayern elleni meccset, akkor komoly esélyes
lenne. Azért egy Werner nélküli Lipcse például, ott azért nekem az is kérdő.
Persze, igen.
De Gulácsi kivédi a szemét mindenki.
Na hát, köszönjük szépen, Viktor, hogy itt voltál velünk ismét, és nektek is, hogy meghallgattatok bennünket, tegyetek így jövő héten is. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Ez volt a Teljes Terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal.